عمود عقلا معاه، عمود عقلا معاه beszéltünk a rosszról, azon a címe az órának, hogy az előadásnak, hogy Isten és a sátán. És arról beszéltünk, hogy a rossz, mint olyan az mi, hogyan kell ezt felfogni. És akkor hosszas beszélgetés után oda jutottunk, hogy a rossz nem értelmezhető úgy, mint valami, ami Istenen kívül, vagy Istenen ellentétben működik. Mert hogyha így lenne, akkor az már nem egyezne az egy Isten hit fogalmával. Azt mondanánk, hogy abban az értelmezésben maradnánk, hogy a rossz az a tényleg valóban, nem csak látszólag, hanem valóban ellenpólusa Istennek és a Szentnek. Azt szerint, ahogy itt valaki említette is, hogy a sátán az a angyal, aki föllázadt Isten ellen, és ezért kirúgták a angyalok klubjából, és azóta Isten ellen dolgozik. Ez nem egyeztethető össze azzal a zsidó alaphitelvel, hogy egy Isten van, és ez az egy Isten, ez nem csak azt jelenti, hogy ő egyedül az Isten, és nincs rajta kívül más Isten, hanem azt is jelenti, hogy ő az egyetlen, valóban létező. Rajta kívül nem létezhet semmi, mert hogyha valami már rajta kívül létezik, ami szinte sem emberiesen fogalmazott, ő beleegyezésen nélkül valami létezik, akkor az már nem, akkor már nem mindenható az Isten, akkor már van valami, ami ellene működik, az már nem mindenható. És ezért oda jutottunk, hogy ez muszáj minden Isten, Isten része gyakorlatilag. Oda jutottunk, hogy ez a rossz, ez is Isten része. Itt felvázoltuk, hogy van mondjuk az a rossz, ami a világban történik, mondjuk amit tényleg azt szokták mondani, hogy a sors keze, mondjuk, hogyha van egy cunami, és több ezer ember meghal, vagy egy autóbalesetben senki sem hibás, hanem csak szétdurrant a kerék, vagy egy betegség, akkor ezekben tényleg úgy látjuk, hogy Isten keze benne van. De még azokban a dolgokban is, amikor valaki más csinál valakinek rosszat, akkor azt az ő szabad akaratából csinálja, de az, hogy azzal az ember az rossz megtörtént, az mégis Istennek tulajdonítható. Tehát azt hittük, hogy végül is minden Istentől jön, hogy miért jön ez a rossz, erről volt szó. Mi a célja ennek a rossznak? És akkor itt oda jutottunk, hogy az alap lényege ennek a rossznak az, hogy Isten azért teremtett rosszat, hogy legyen szabad választása az embernek. Hogy meglegyen a lehetősége arra, hogy választjon a jó és a rossz között, és ezért, hogyha a jót választja, akkor azt saját választásból sokkal értékesebb. Ahogy a Talmud mondja, hogy ott se adam be kafse ló, mit is sáka vinsel havero, az ember inkább választ 9 karé kenyeret, egy kanyer kenyeret, ami a sajátja, mint 9-et, amit ajándékba kap. Mert ami a saját, amit a saját erővel értél el, annak sokkal nagyobb, annak sokkal valósabb, nem csak nagyobb, hanem valósabb az értéke. Az Istenhez és a jóhoz való ragaszkodásunkat sokkal jobban kifejezi, hogyha a kísértés ellenére ragaszkodunk a jóhoz, mint hogyha nem lenne kísértés. Ezért fontos, hogy legyen kísértés. Ez volt gyakorlatilag a múltkori beszélgetésnek a lényege. Most itt ma azt ígértem, hogy folytatjuk ezt, és itt be fog kapcsolódni el is, hogy bűn, és hogy mi a bűnnek, a hétnek a lényege, és a büntetés mit jelent, mert ezt is nyilván ehhez a témához lehet kapcsolni. Még azt ígértem, hogy megbeszéljük azért egy kicsit részletesebben még ezt a témát, különösen, hogy a múlt alkalomnak a végén arról is szó volt, hogy mi, a híres kérdés, amit már Jób proféta is föltett a Tanakhban, a Bibliában, hogy miért van az, hogy a rosszaknak jó a sora, az igazaknak meg rossz a sora. Szadikve ráló, rassáve tovló, miért van az, hogy sokszor azt látjuk, hogy igaz embernek rosszul megy a sora, és rossz embernek meg jól megy a sora, és erről is elkezdtünk beszélni, hogy próbáltuk ezt a dolgot elemezni. Ugye most még kiegészíteném a tegnapit két kis anekdótával. Hát ez a fogalom, hogy minden, ami a világban történik, minden rossz, ami a világban történik, az igazából jó. Ez a fogalom, ez sok helyütt megjelenik, nem csak a kabbalában, hanem a zsidóság minden területén. A Talmud is beszél erről, és ez sokszor megjelenik. És erre két tipikus történet van, amivel jellemezni szokták ezt a dolgot. A két történet, mind a kettő erről szól, de egy kicsit másképp. Akkor figyeljetek a történet, és utána kíváncsi lennék a véleményetekről, hogy miben más ez a két történet. Az egyik történet Rabbi Akiváról szól, aki ugye, híres talmudi mester, aki nagyon rossz anyagi körülmények között élt, és az egyetlen vagyona, minden vagyona az egy szamár, egy mécses, egy kakas, és a könyvei voltak. És járt városról városra, a könyvekből tanult, a szamára rakta a könyveket, a mécses mellett tanult, és a kakas ébresztette korán reggel. Egyszer érkezett egy városhoz, és amikor odaért, akkor már bezártak a város kapui. Hát egy kicsit mérges volt, de azt mondta, hogy ez is valahol jóra vezet. És bement az erdőbe. Elkezdett volna tanulni, fölgyújtotta a lámpást, jött egy nagy szél, és kifújta a tüzet. Hát azt mondta, ez is valahol jóra vezet. Felerősödött a szél, és annyira felerősödött a szél, hogy megijedt a kakas, és elszaladt. És ezt is azt mondta, ez is valahol jóra vezet. Aztán olyan erős lett a vihar, hogy kidőlt a fa, ahol kikötötte a szamarat, és az is elrohant. És azt mondta, ez is valahol jóra vezet. Nem tudta, hogy csak hitt benne. Másnap reggel bement volna a városba, hogy segítséget kéne, hát minden vagyonát elvesztette, és mit látott, hogy a város föl lett égetve, rabló bandita járt, és fölégették az egész város, és akkor megértette, hogy miért volt jó, hogy ő nem jutott be a városba, és hogy miért jó volt, hogy a kakas elment, meg hogy kialudta az is, és hogy ne vegyék észre az erdőben a rablók. Hát megértette, hogy hogyan vezetett ez a rossz jóra. Ez az egyik történet. A másik történet, az Nahumról szól, van egy ilyen tanul, egy ilyen figura, akit úgy hívjuk, hogy Nahum is Gamzu. Jól az, hogy már áll a romgadimség. Unos, a lejárdban, tehát a telit. Szóval Nahum is Gamzu, ez egy figura a tanulban, azt jelenti Nahum ez is, az is, ez a neve. Nahum ez is, az is. Miért? Mert minden azt mondta, ez is jó, az is jó. Nem azt mondta, hogy jóra vezet, azt mondta, ez is jó, az is jó. És a történet vele úgy, ez még érdekesebb. Azt mondja, hogy a történet, hogy volt egyszer egy nagy, a római császár akart hozni egy rendeletet a zsidók ellen, és a zsidók küldtek egy nagy kincses ládát teli kincsel ajándékba a császárnak, hogy ezzel próbál kiengeszteni. És elküldték ezzel Nahummal, aki valahol megszállt az éjszaka, és aztán ment tovább, és aztán amikor kinyitotta a kincses ládát egy kicsit később, látta, hogy valaki kicserélte a kincseket homokra. Egy jó akarója kicserélte a kincseket homokra, miközben ellopták. Hát azt mondta, ha már itt vagyok, akkor hát ez biztosan véletlen, ez is jó lesz. És ment tovább a küldetésre, oda ment a császár, és aztán hozta egy ajándékot a zsidóktól. Na mi az? Kinyitott a ládát, és homok volt benne. Hát ez igencsak pipa lett erre a császár, és berakta a dutyiba, berakta a börtönbe Nahumot. De továbbra is azt mondta, hogy ez is jó. És aztán végül a tanúr azt meséli, hogy volt egy minisztere a császárnak, aki azt mondta, hogy ezek a zsidók nem hülyék, itt biztos van ebben valami. Ez a homok, ez nem más, ez egy csoda homok, amit Ábrahámnál is van, hogy Ábrahám harcolt a ellenség ellen, és ez egy csoda homok, amit ő is használt, amit eldobnak, és nyilak lesznek a homok szemekből, és azért ezt neked adták, hogy hát próbáljuk ki. És kipróbálták, és eldobták a homokot, és tényleg győztek a rómaiak, és ez nagyon nagy dolog volt, és ezért tényleg kiengesztelődött a császár. Beigazolódott, amit Nahum mondott. És mi a különbség? Tehát egyrészt nyilván itt van a pozitív hozzáállása az élethez, ez benne van ebben, de van egy különbség a kettő hozzáállás között. Mi a különbség? Mi a különbség a két hozzáállás között, ami a történetben van? No, valakinek van ötlete? Ugye nézzük meg, hogy mi történt két történetben. Az egyikben történt valami rossz. Hogy? Hogy?
Az egyik történt valami rossz, ezt is elfogadta, ezt is elfogadta, és utána mindig elfogadta, és egyszer csak másnap meg tudta fejteni, hogy az miért, hogy abban mi volt jó önnek.
Aha. Igen, és a másik történetben?
A másikban abban volt egy kis csalás.
A különbség az, hogy az egyikben történt valami rossz, és ő nem azt mondta, hogy ez a rossz jó, az a rossz jóra vezetett. Az, hogy elvesztette a szamarát, továbbra is rossz. Csak kivédte valami nagyobb rossztól. Nem történt nagyobb rossz vele. A Nahum-féle történetben maga a rossz volt a jó. Szerintem nem az volt, hogy jó, hogy homokot kapott, mert ezzel, hanem maga a homok sokkal hatásosabb volt végül, mint hogyha egy kincseteli ládát vitt volna. Szerintem, hogy itt a rossz magáról, a rosszról kiderült, hogy az jó. Nem csak valami jóra vezetett, hanem valami maga az volt a jó. Most mit mond erről, hogyan magyarázza a Kabbala ezt a kétféle hozzáállást? A Kabbala azt mondja, hogy igazából, ahogy mondja a proféta, én rá, jó redmi lemála, az égből Istentől nem jön semmi rossz, ha mégis történik valami rossz, akkor az már csak a mi látóképességünkön múlik. Van, amikor az egyszerű ember rossznak fogja föl, és mérges lesz, és ideges lesz, és panaszkodik, és a többi. Ezért mondja azt a Talmud, hogy az az ember, aki haragos, az nem tud igazán hívő ember lenni. Miért? Mert aki haragszik, az azt jelenti, hogy valamiről azt hiszi, hogy ez nem Istentől van. Ugye? Mert mikor haragszunk, azt mondja, feneldje meg. Akkor valami olyasmi, amiről azt gondoljuk, hogy rossz. És akkor az egyisten hitünkben, gyakorlatilag az egyisten hitünkben kételkedünk el, mert hogyha tényleg hinnénk, hogy minden Istentől van, akkor amikor rossz történik velünk, akkor azt is elfogadnánk, nem csak elfogadnánk, hanem az a szemünkben jó lenne. Az olyan, mint amikor azt mondják, hogy az igazak, azok a fájdalmat szeretettel fogadják. Bármilyen abszurdnak tűnjön. Van egy ilyen fogalom, hogy tzadikim mekablim iszurim báhava. A fájdalmat miért? Mert számukra az annyira erős ez a hit, hogy ők ezt a fájdalmat, ebben érzik azt, hogy ez hogy jó. Most ez már egy magas szint, de mindesetre hát igazából nincs semmi rossz, ami történik. Ez a mi látóképességünkön múlik, valamikor nagyon nehéz, és az ember nem tud eljutni el a szintre, hogy érezze is, hogy ez hogy jó. De nyilván, hogyha megvan legalább ez a hit, az valami segít. De akkor igazából a szemüveg kérdése, hogy mit, hogyan értékelünk. Ezért mondom, hogy ehhez nagyon magas szinten kell állni, hogy az ember ezt mégis. Még ahhoz is sokszor, hogy higgye. De ahhoz, hogy érezze, ahhoz aztán teljesen. Ugye van az a történet, hogy elküldi a Rebe a Hasidot, a hívét, hogy menjen el a Zuséhez, ami az megmagyarázza neki, hogy hogy jó minden. És elmegy a Zuséhez, és azt mondja neki, a Rebe azt mondta, hogy jó, még a rossz is. Magyarázza fel. Zusé látja, hogy egy ilyen összetákolt házban van, teljesen rossz a sora. Mondja, hát azért küldte a Rebe, hogy mondd el, hogy hogyan tud Istennek megköszönni a rosszat is. És hát ugye egyértelmű volt ennek a Zusének nem a rossz a sora. Szóval hozzám küldött a Rebe, hát nekem nem rossz a sora, nem tudom, itt valami félreértés van. Most arra, hogy valaki eljusson ilyen szinten, pálni egy ilyen nehéz helyzetben, az nagyon nehéz. Tehát ez nem azt várjuk el az embertől, hogy naívan ne vegyen tudomást arról, ami történt, hanem igenis vegyen tudomást arról, ami történt, csak mégis ott van a hitünk alapjaiban, hogy mégis hisszük, hogy ez is valahogy Istentől van.
Kérdezem, hogy mondjuk, hogy én kerültem volna az első helyzetbe, amit elmondtál, akkor biztos bennem ott lett volna, hogy nekem nem kell oda bemennem. Tehát én, mondjuk én hiszek olyan, hogy vannak jutőjelek, szószjelek, akik azt mondják, hogy ember ne menjen arra tovább.
De hát ugyanezt mondta ő is. Azt mondta, hogy ez is jó, és nem erre akarod bemenni oda, mert ez is valahogy jó. Melyik történetre gondolsz? A homokos? Hát nem ment be. Ami nem ment be, az erdőben volt.
Ja, nem ment be.
Hát itt az a lényeg, hogy az erdőben volt, és akkor közben a város rablói nem tudták őt. Igen, a várost elpusztították, de ő megmaradt, mert... Igen. Most, amiről itt a igazi, tehát az nyilván, vannak olyan helyzetek, amik az életben azért van, a legtöbb rossz, ami velünk történik, az hál' Istennek nem olyan rossz, ami romba dönti az életünket. Itt a mindennapok rossz eseményei, azok olyanok, ahol ezt, amit most mondtunk, teljesen lehet alkalmazni. Vannak valóban az életben, meg a történelemben olyan események, ami annyira katasztrofális, hogy hát nagyon nehéz ezt végigvinni, de mégis arányaiban azért ez tud segíteni. Tehát ha én megnézem, éppen most voltam Szentendrén vasárnap, és ott volt egy ilyen előadás a Kabbaláról, és beszéltünk hasonló témáról, és akkor valaki felhozta nyilván, hogy a téma mindig följön, az a holokauszt. És akkor mondja, hogy hát ez nem lehet, hogy valaki egy az ő szülei holokausztról, Auschwitzba volt, és hát hányan elvesztették a hitüket, mondja ő. Mondom neki, igazad van, hogy sokan elvesztették, de sokan éppen megerősödtek a hitükben, bármilyen abszurdnak tűnik. És meséltem neki, hogy egy órával korábban voltam Tahitót falon, ahol volt egy brit, egy körülmetés, egy kisbabának, és a déd nagypapa ott volt, egy több mint 90 éves bácsi, aki már nem lát és nem hal, tehát gyakorlatilag teljesen alig látott és alig hallott, És akkor megkérték, hogy ott mondjon valamit, és elkezdett beszélni, nem szíves szó volt, mert egyrészt egy részben így idisül, egy igazi ilyen kisvárdai, igazi zsidó bácsi még járt Jesivába és minden, és természetesen ő is megjárta Auschwitzot és minden, és benne egyáltalán nem az jött ki, hogy hát ez, ő ezt úgy mesélte el, hogy amikor én ott voltam, Auschwitz, ő elment, elvitték munkaszolgálatba, aztán hazajött, és akkor elvitték Auschwitzba. Szóval mind a kettőből kivette a részét, és akkor azt mondta, amikor én ott voltam, akkor kiadott nekem erőt, hogy a 20 kiló voltam, és 80 kiló zsákokat vigyek a hátamon. Csak is Isten, és azt mondja, mindig azt mondtam, Istenhez fordult, és azt mondtam, Schut a Votleban Intiskor, hogy a atyák érdemében emlékezve fiúkra, mert én nem vagyok egy nagy cábik, mondja ő. Én csak egy egyszerű kis Jesiva Boher voltam. Apám az milyen nagy ember. Azt mondja, egy ilyen embernek, aki ezt így elmeséli. Szóval ő nem is, ő az egész témát tényleg, akik ezt így végigcsinálták, azt mondja, ez valami nagyon különleges dolog, hogy valaki így egy ilyen eseményen is így élje meg, elvesztette a családját, és minden, és utána képes volt újra kezdeni, és minden, és a hite megmaradt, és neki a legnagyobb fájdalma most az, hogy nem tud lemenni a zsinagógában, mert már nem tud úgy egyedül járni, és nem akar autóba ülni, hogy Sábeszt akar hogy elmenni. Ez egy hihetetlen dolog, de az emberek tudnak így élni, és pláne az élet kis rossz dolgaiban is tudunk így, azokat mindenképp tudjuk így felfogni. Most a kérdés az, hogy tehát megértjük, hogy Isten csinálja ezt a rossz, azért, hogy legyen rosszabb, hogy legyen változási lehetőség. Kérdés, ez technikailag, ez hogy működik? Technikailag, hogy lehet, hogy Istenből, ami az abszolút jó, valami rossz szülessen? Ez hogy működik? Ja, általában mit szoktunk mondani, amikor a teremtésről van szó a kabalában, akkor mit szoktunk mondani? Hogy teremthetett egy végtelen Isten egy véges világot? Azt szoktuk mondani, erre van az úgynevezett széder histálsalút. Az isteni fénynek a leereszkedése. Itt úgy szoktuk magyarázni, hogy Isten a végtelen fényét leegyszerűsíti, leszűri egy olyan szintre, hogy a spirituális az fizikaivá váljon. Olyan példát lehetne erre mondani, mint valaki, aki egy nagy bölcstudós, a nagyon mély gondolatait elmondja az ő maga szintjén. De ezt nem tudja elmondani egy óvodásnak, ugyanúgy. Mit kell csinálnia? Le kell egyszerűsítenie a gondolatait. Ez olyan, és hogyha a legjobb az lenne, hogyha először elmegy és előad a egyetemi hallgatóknak, azoknak nem kell annyira leegyszerűsíteni, utána a gimnazistáknak, azoknak kicsit jobban, utána a iskolásoknak, azoknak még jobban, és utána az óvodásoknak, azoknak a még jobban. És azt mondja a Kabala, ugyanezt történik az Isten végtelen fényével, ami egyre inkább szűkül, végigmegy a kabalisztikus világokon, a négy világon leereszkedik szintről, míg meg nem születik egy fizikai valóság, mint az óvodások, ezek vagyunk mi, ebből a végtelen fényből leereszkedik, hogy fizikai legyen. A probléma ott van, hogy ez működhet úgy, hogy azt mondom, hogy valami nagyon komplexet, a végtelent leegyszerűsítem, úgyhogy abból már a végén véges lesz. Annak a fényét, annak a megnyilvánulását leegyszerűsítem. De nem lehet leegyszerűsíteni valamit úgy, hogy az annak az ellentéte legyen. Értitek a problémát? Azt mondom, hogy Isten megteremtett egy véges világot, az belefér ebbe a magyarázatba, hogy ő úgy leegyszerűsítette ezt a... Az olyan, mint van egy nagyon erős energia, mint egy áram, és kell egy transformátor, hogy az áram ne robbantsa szét a lámpát. Ugye, akkor az a transformátor le tudja szűrni azt az erős energiát. De hogy tudod leszűrni az energiát úgy, hogy ez annak az ellentétévé váljon? Mondom, vegyünk itt a tudós példájához. A tudós leegyszerűsíti a gondolatait, és most azt mondjuk, hogy leegyszerűsíti, annyira egyszerű, hogy az oldás is megértse. Le tudja úgy egyszerűsíteni a tudós a gondolatait, hogy annyira leegyszerűsíti, hogy már ellentétes dolgot mondta azzal, mint ami eredetileg volt. Annak nincs értelme, ez nem működik. Az akkor már nem ugyanazt mondja, akkor már mást mond. Ez már nem leegyszerűsítése a gondolatának, hanem az ellentétét hozza ki annak a gondolatnak. Ezt hogy lehet csinálni? Hogy tud az isteni fényből, a végtelen isteni fényből rossz istene ellentéte születni? Mert ha ránézek Hitlerre, akkor hiába mondják nekem, hogy ez isteni, de hát nem isteninek tűnik, ez a gonoszság teteje. Ennél rosszabb nincsen, akkor hogy tud ez megszületni az isteniből? Ha tényleg minden az isteniből van, megértjük, hogy minden onnan van, de a gyakorlatban hogy működik? Technikailag, hogy válik a jóból, hogy lesz rossz? Ez egy olyan téma, ami a kabalát foglalkoztatja. Hogy lesz a jóból rossz? Igen?
Volna egy kérdésem. A gonoszról volt szó az elmúlt előadáson, most a rosszról. Én nekem ezek eléggé szinonim fogalmak. A gonosz esetében azt mondtuk, hogy Isten előállít egy választási lehetőséget. A rosszról azt mondjuk, hogy Isten nem állít elő rossz és jót, mert a rossz az csak a mi szemünkben kívül. Rossznak egyébként az jó. Valahol a két logikai menet valahogy nekem nem teljesen stíl.
Jó, végig fogjuk beszélni, és akkor ki fog derülni, meg fog érteni, hogy hogyan. Jó, szóval nagyon jó
kérdés. A rossz és kötelező. Ha nincs rossz, akkor hogy lehet tudni, milyen jó? És minden van benne rossz és jó.
No, de a rossz az tulajdonképpen nem létezik. Tehát én annak vélem. Tehát
minden kicsi dolog van egy jó és van egy rossz. Ez az elektromos, ha tett bele a klíma, akkor jó. Tett bele a kezem, akkor ez rossz.
Igen, de azt kérdezi a
elektromos, ez elektromos.
Igen, de azt kérdezi a Péter, hogy itt két dolgot is magyaráztunk. Az egyik az volt, amit te mondasz, hogy minden rosszban van valami jó, vagy minden jóban van valami rossz, és ez azért jó, hogy legyen választási lehetőség. Ugyanakkor azt is mondtuk, hogy a rossz igazából nem is rossz, hanem valójában jó. Mert például a történet Nahummal az valójában jó volt. Tehát ez a kettő, hogy egyezik. Igazad van, a kettő nem teljesen ugyanaz, hanem nagyon szorosan összefügg. Végig fogjuk beszélni a technikáját a dolgnak, és akkor helyre kerül minden. Igen?
Csak azt szerettem volna elmondani, hogy én úgy tudom ezt elképzelni, mint a fehér fény, mondjuk az Isten, az a fehér fény, mert a fehér fény az tulajdonképpen minden fény összessége. És én úgy gondolom, hogy akkor ha az Isten a minden fény, vagy mindennek az összessége, de az nem biztos, hogy minden emberben megjelenik minden fény, hanem hogy vannak emberek, akikben valami kidomborodik, mondjuk a rossz, vagy a gonosz, vagy a gonoszság, vagy valami. És a másikban a jót, tehát én így gondolom, hogy válasz ellen.
Igen, csak jó, amit mondasz, csak az a probléma ezzel a logikával, hogy ez azt feltételezi, hogy a rossz is része annak a fénynek. De ha most a metaforát használjuk, akkor a rossz az a sötétség lenne. A fény az a jóság, és Isten csak jó. És a sötétség lenne a gonosz. Hogy tud a sötétség, az nem része a fénynek, akkor hogy születik a fényből a sötétség? Hogy tud energiát nyerni a sötétség? A fénnyel ellentétes valami a fényből. A maximum a sötétség a fény hiányából tud energiát nyerni, nem a magából, a fényből. Valami annyira lesűrítjük a fényt, hogy a fényjel ellentétes dolog születik meg. Ez nem stimmel. Jó a fény példa, mert ezt használja a kabala is. Van az a fogalom, amiről most nem fogunk nagyon részletesen beszélni, de van egy olyan kabalisztikus fogalom, amit úgy hívnak, hogy Svirat HaKelim, a edények széttörése. Mit jelent, hogy az edények széttörése? A kabala leírja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor először létrehozta az edényeket, amikben nagyon erős fény került, és azok széttörték az edényeket. És ezeknek az edényeknek a darabjai lehullottak erre a világra. És ezek a darabok vannak elrejtve a rosszban. Nagyjából röviden elmesélem. És ez mit jelent? Ez jelenti, hogy a fény, hogy jött létre a rossz, a kabala nyelvén a szitra achra, a másik oldal a rossz, úgy, hogy a fény megtört. Ez jelenti, hogy van egy, itt nem csak arról van szó, hogy a fény leegyszerűsödik, amíg mi meg nem születünk, hanem van egy töréspont. Olyan, mint amikor van az a példa, akkor menjünk vissza a tanár példájához. Van az, amikor valaki érti, amit a tanár mond, és van, amikor kevésbé érti. Ugye, akkor ezt lehet a fény leegyszerűsítésének ezt lenni. Van, aki nagyon jól érti, van, aki kevésbé érti, van, aki kevésbé érti. Van, akihez nagyon sok fény jut el, van, akihez kevesebb, van, akihez még kevesebb. Van viszont egy másik dolog, amikor valaki félreérti, amit a tanár mond, akkor az már eljutott hozzá az energia, csak pum, történt egy törés ott. Szerintem a fény példájával ezt nehezen lehetne. De van valami ilyesmi, nem? Amikor megtörik a fényt, és akkor úgy lesz a szivárvány, vagy valami, és azok a alap. Mindenesetre a tanár beszéde, vagy gondolata, Nem arról van szó, hogy az illető nem értette, tehát nem jutott olyan hozzá az energia, hanem érti, de félreérti, és abból akár ellentétes dolog is kijöhet abból, mint amit az a tanár mondott. Mi azt jelenti, hogy ezért mondja a Kabbala, hogy a mi világunk létrejötte, ez kétfajta úgynevezett cimcumra, a fénynek szűrésére van szükség. Az egyik, az egy egyszerű szűrés, cimcum, szerint, hogy leegyszerűsítése, zsugorítása a fénynek. Van egy másik, ami a fény törése, ami azért szükséges, hogy a rossz is létrejöhessen. De végső soron ez a aki félreérti a tanárt, az is a tanár miatt van. Csak az is a tanár energiáját viszi tovább. Van az a híres példa, amit erre használni szoktak, hogy a Misna azt mondja, hogy Tzadok és Bájtusz, hallották a mesterüktől, hogy azt mondta a mesterük, hogy ne azért szolgáljátok Istent, mert ő ezért jutalmat ad, hanem jutalom nélkül szolgáljátok Istent. Mit akart ezzel a mesterük mondani? Hogy van jutalom is, de ne emiatt szolgáljátok Istent, hanem mint aki nem vár el jutalmat úgy. De ők ezt félreértették, és azt hitték, hogy nincs jutalom. És ezért elmentek, és létrehoztak egy új vallást, ezek a Tzadukim és a Bájtuszim. Most. Ők félreértették azt, amit az illető mondott, de a félreértés energiát is adott. Hát nem arról van szó, hogy nem értették, hogy mit mondott, és akkor csak hazamentek, hogy most nem értettük, hogy a tanár mit mondott, hanem hazamentek, és ami egészen más jött ki belőle, mint ami annyira más jött ki belőle, hogy még úgy létrehoztak egy zsidósággal ellentétes vallást is. És ez szerinti, hogy ez a dolognak a lényege, így jöhet létre, és nagyon leegyszerűsítve, a rossz az isteni fényből. Szerinti, hogy van ez a végtelen fény, és minden ebből van. Van, ahol vannak olyan dolgok, jó dolgok, amiben nagyon erősen érezhető az isteni fény. Vannak olyan jó dolgok, amiben kevésbé érezhető. Vannak olyan dolgok, amiben nagyon kevés érezhető. És vannak olyan dolgok, amiben teljesen ellentétes dolgok érezhetőek. Van nagyon rossz dolgok érezhetőek. Hogy jöhetnek létre ezek a rossz dolgok? Azok is ebből a fényből vannak, csak ez a fény útközben egy törésen megy keresztül. Most. Visszatérve a te kérdésedre. Akkor hogyan definiáljuk ezt az egészet? Isten létrehozza így a rosszat. Ez a rossz, ez sokféle rossz lehet. Ez lehet egy olyan rossz, ami mondjuk velem megtörténik, vagy beszéltünk mondjuk. Cunami vagy hasonlók, egy rossz esemény. És van az a rossz, amikor nekem választanom kell a jó és a rossz között. Ez egy más típusú rossz. De az is rossz. Hát mondjuk, menjünk konkrét példát. Van az a rossz, ami megtörténik. Autóbaleset. És van az a rossz, hogy van a kóser étterem, meg a nem kóser étterem. Ugyan ez a vicc, hogy mi a zsidó dilemma? A zsidó dilemma az olcsó disznóhús. Na ez a vicc. Ez akkor van a kóser, meg a nem kóser, és akkor na, most hova menjek? Ez is a választás a rossz és a jó között. Ugye? Akkor ott a rossz az más típusú rossz, mint amikor van velem rossz történik. De mind a kettő rossz, az így jön létre, Istenből jön létre, és így jön létre. És mind a kettőre igaz, amit mondtunk. Amikor egy autóbaleset történik, akkor azt mondom, hogy igen, ez is Istentől van, hogy miért csinálta ezt Isten, ebben is van valami jó. Ha más jót nem találok ebben, akkor azt, hogy próbára teszi a hitemet, mondjuk. És így megint csak választhatok jó és rossz között, hogy megerősödök a hitemben, vagy sem. A másik rossz, amikor választanom kell a kóser vendéglő és a nem kóser vendéglő között. A nem kóser vendéglő egy olyan rossz, ami megadja nekem a váltási lehetőséget a jó és a rossz között. De elgondolkodok, akkor rájuk, ha tényleg ez a célja, akkor az is valahol jó. Ugyanazt elmondhatom, mint az autóbalesetnél. Szerintem, ha Isten azért hozta létre, hogy megadja nekem a lehetőséget a választás a jó és a rossz között, akkor igazából az a rossz is jó, mert jó célt szolgál. Azt a célt szolgál, hogy engem próbára tegyen. Nem abban az értelemben jó, hogy én abból egyek. De abban az értelemben jó, hogy ez egy eszköz az én megerősödésemre, egy eszköz arra, hogy válasszak a jó és a rossz között. Érted a gondolatot? Tehát a kérdésedre a válasz, igen. Amikor azt mondom, hogy azért hozta Isten létre a rosszat, hogy választani tudjak a jó és a rossz között, erre is el lehet azt mondani, hogy az a rossz igazából jó. Abban az értelemben, hogy annak is jó a célja. Az a célja, hogy legyen választási lehetőségem. Tehát az is valamiért jó. Példa, amit a múltkor mondtunk, hogy az Zóhár mondta, hogy a Isten a rossz az olyan, mint amikor a király földbérel egy utcalányt, hogy az próbált egy a fiát. Egy prostituáltat, hogy próbált egy a fiát. És akkor, ugye, akkor a fiú nem tudja, hogy ezt a papa bérelte föl. A lány, a prostituált mindent bevet, hogy sikerüljön elcsábítani a fiút, és meglátja, hogy a fiú kiállja próbált, hogy sem. Az a prostituált jó vagy rossz? Hát bizonyos értemben rossz, mert abban a szempontból, hogy a fiúnak dilemmája van, hogy választ, melyik utat választa, akkor a prostituált választása az a rossz választás. Ugyanakkor ő jó is. Tehát ő a király küldetését végzi.
Az elektromos példával kapcsolatosan én annyit hadd fűzzek hozzá, hogy mondjuk azt, hogy, hogy van a lámpa, ami világít. De jó vagyok, ha olvasni akarunk, vagy itt éppen tanulni a kabbalát, akkor jó. Hogyha el akarunk bújni, mert üldöznek, akkor rossz. Na de az csak az én felfogásom. Ő mindig jó. Én időnként azt hiszem róla, hogy rossz, pedig nem az. Én a saját szemszögömből akkor rossznak érzem.
De ugyanezt el tudod mondani a disznóhúsra is. A disznóhús rossz, de bizonyos értelemben jó. Disznóhús rossz akkor, hogyha te azt választod, hogy megeszed, és jó akkor, hogyha ha segítségével megerősödtél, és azt tudtad mondani, hogy nem, ezt nem választom, inkább választom a marhahúst. Érted? Szerintem, hogy, hogy ugyanazt, amit a lámpára elmondtál, meg el lehet mondani az autóbalesetre, el lehet mondani a disznóhúsra is. Abban az értelemben, hogy azért jó a disznóhús, mert megadja nekem a lehetőséget, hogy ne őt válasszam. Azért, ha nem lenne prostituált, akkor nem lenne mivel próbára tenni a királyfit. Ha nem lenne disznóhús, nem lenne, érted? Akkor ebben az értelemben ez is jó. Akkor ezek szerint az eddig elhangzottakra egy kicsit jobban értsük, hogy mind a két gondolat igaz. Az egyik oldalról azt mondjuk a rosszra, hogy, az, hogy minden rosszban van valami jó, hiszen az is Istentől származik. Már azt is tudjuk, hogy nem tudjuk, de hallottuk, vagy van valami elképzelésünk, hogy hogyan lett az a jóból, Istenből, hogyan jöhet létre technikailag a rossz. Azt mondtuk, hogy ez egy ilyen törés által jön létre, de az is belőle származik. Tehát igazából minden jó, mindenben ott van a jó. És még azokban a dolgokban is, amik tilosak, azokban is van jó. Éppen az a jó bennük, hogy van lehetőségünk nem őket választani. Tehát igazából mindenben van jó, és visszatérve arra, hogy minden a hozzáállás kérdése, igen, minden a hozzáállás kérdése, mert hogyha úgy állok hozzá, akkor rájövök, hogy mindenben van jó, ezt egy idő után esetleg már jobban is tudom érezni. Örülök a próbatételnek. Mert úgy tekintek rá, hogy ezzel megerősödök. Ez egy nagyon magas szintű ideálisa. De örülök a próbatételnek. Van ilyen fogalom, amikor azt mondjuk, hogy egy szádiknál, egy igaz embernél a próbatétel az olyan, mint egy jutalom. Bármilyen abszurdnak tűnjön. Nem keressük a próbatételt, és minden nap elmondjuk a reggeli imával Isten. Tudjuk, hogy jó a próbatétel, de most hagyjuk ki ezt a mai napon, mert meg vagyunk enélkül. De ugyanakkor, ha van egy ilyen próbatétel, akkor az erre úgy tekintünk, mint egy utalomra. Az ember kiérdemel. Bárjon abszurdnak tűnjön. Mert ha nem jutna azon a szinten, akkor nem kapna esetleg ilyen próbatétel. Ez csak így szádikokról szoktuk mondani, de hogy értető legyen. Tehát tényleg hozzáállás kérdése bizonyos értelemben, mert egy idő után ez ember meglátja abban elrejtett isteni fényt. Nem csak az egyértelműen isteni dolgokban látja az isteni fényt, hanem még akár a rosszban is. Olyan értelemben, hogy látja a célját, és beilleszkedik a nagy képbe. Most, ami most ez a mai nap folytatnánk, az, hogy hogy jön ide az, amikor valaki mégis a rosszat választja. Amikor mégis elkövet egy bűnt. Na, hogy Isten, tudom, hogy elképzelhetetlen a számot, de mondjuk mégis eszik valami nem kóser. Vagy mégis a rossz utat választja. És akkor azt mondjuk, hogy neki aztán ebből büntetése lesz. Kap egy büntetést. Azt mondjuk, hogy van ez a fogalom a zsidóságban, hogy jutalom és büntetés, akkor ez mit jelent? Mi az értelme ennek a büntetésnek? És hogyan működik ez a büntetés? Vagy mit kell erre gondolni? Szerintetek? Mi az a büntetés? Éva? Még több próbatétel. Még több próbatétel. Van ebben valami. Hogy? ugye mondjuk a büntetés az lehet mind, mondjuk amikor arra beszélünk, hogy van valami evilági büntetés az embernek, és van amikor valami túlvilági büntetése, mind a kettő egy kicsit értelmezést. Hát ugye, hogy mondjuk a túlvilágon valami.
Mint hogyha múltkor arról beszéltünk volna, hogy túlvilági büntetés nincsen, az, hogy egy megtisztulási folyamat az nem éppen kellemes dolog, ez oké, de ez nem büntetés.
Ezt mégis büntetésnek hívjuk. Jó, jó az, amit mondasz, tehát ebben egyetértek, és ezt...
Valaki Isten ellenzőt elmúlt, akkor a lelke is kiirtódik.
Kiirtódik. Kiirtódik? Mhm.
Azért
az is büntetés, igazából mi az a, amikor valaki elkövet valami rosszat, akkor hát ugye van az a híres mondás, ezt említettük egy-két alkalommal ezelőtt is, hogy a micva legnagyobb jutalma a micva, és a bűn legnagyobb büntetése a bűn. Ugye ez így áll. És akkor azt mondtuk, hogy igazából azt a példát használtuk erre, mint amikor elmegy a tolvaj lopni, akkor először nehéz lopni. Kicsit nehezére esik, vagy egy kis lelkiismeret furdalása, másodszor már könnyebb lesz, harmadszor még könnyebb, és már nagyon belejön ezt a úgy tekintem, hogy megyek a munkába. Most, tehát akkor mi történik? A lopás által, a bűn által kezd lecsúszni. Maga a bűnnek a legnagyobb büntetése ez a fajta lecsúszás. És azt jelenti, hogy már húzza maga után a bűn az embert, és ezért ez a legnagyobb büntetése maga, hogy egyre kevésbé lesz érzékeny, és egyre kevésbé fogja értékelni a tetteinek a súlyát. Ugyanez igaz a fordított irányba is, hogy amikor valaki micvát csinál, egy jó cselekedetet, akkor az felfelé húzza az ember. És minél több micvát csinál, annál jobban értékeli azoknak a jelentőségét.
Több fény van benne.
Több fény van benne, és egynál inkább értékeli, és először nehezére esik megcsinálni a micvát, ez egy nagy áldozat, és aztán már egyre könnyű, és aztán már rohan a micva után, keresi, hogy hol tud még valami jót csinálni. Nem úgy van, hogy damma jön valami, akkor megcsináljuk, hanem keresi, de a jó üzletember is keresi az üzletet, nem várja, hogy hozzá tapadjon az üzlet. Az ilyen ember is már idő után annyira értékeli, hogy keresi a micvát, keresi a jó cselekedetet, hogy hol tudnék valami jót tenni. Tehát ezt használtuk, ezt a példát használtuk a bűnre és a micvára, és a bűn büntetésre és a micvára. Igazából, ha azok alapján, amit mondtunk, akkor mi történik akkor, amikor valaki nem állja ki a próbát? Van egy lehetősége, hogy a jó és a rossz között válasszon, és ő a rosszat választja. A kabala azt mondja, hogy ilyenkor, amikor ez történik, akkor a rossz szitrácha, a rossz oldal...
Nagyobb benne.
Hogy?
Nagyobb benne.
Nem csak benne, hanem a szitrácha ebből energiát nyer. Mint a kullancs, aki kiszívja a vérünket. Hogyha rossz...
Kötelkesebb a villány.
Hogy?
Kötelkesebb a óvrítenet.
De ugyanakkor a kevesebb, nem csak kevesebb a fény, viszont az a fény, ami van, abból ő... Leszír egy nagy alagot? De hogyan vagy miért van ez így, vagy hogyan működik ez így? Mit mondtunk az előtt? Hogy amikor Isten megteremti a rosszat, azt azért teremti, hogy mi választhassunk a rossz és a jó között. Tehát valójában a rossznak csak az az értelme, hogy mi azt mondjuk rá, hogy téged nem kérlek, és abból kérek. Nem kérek a rosszból, én a jóból kérek. Ez egyetlen célja a rossznak. Ha mi mégis a rosszat választjuk, akkor ezzel mint egy legitimitást adunk a rossznak. Ugye? A rossz egyetlen értelme, valódi értelme, azt mondjuk rá, hogy nem. Ha azt mondjuk rá, hogy igen, akkor ezzel mint egy legitimitást, egy önálló legitimitást adunk a rossznak. Akkor nem fejeződik ki a rossz teremtésének a valódi célja, ami egyedül az, hogy azt mondjam rá, hogy nem, hanem úgy tűnik, mintha a rossz valóban egy Istentől különálló valami lenne. Hogy tudja ezt, és a rossznak ezt a legitimitását csak tőlünk tudja megkapni. Hiszen Istentől ő azt kapja, hogy ez a te küldetésed. De amikor mi a rosszat látjuk, akkor a saját szemünkben is megnő a legitimitása a rossznak. Ezért mondja a Kabbala, hogy belőlünk a mi isteni lelkünkből tudja a plusz energiát a rossz leszívni. Mert ha mi a rosszat választjuk, nagy Isten, akkor legitimitást adunk annak a rossznak, mint egy önálló létezésnek. Nem mint az isteni nagy terv egy részének, nek egyedüli célja, hogy ne őt válasszuk, hanem a jót. Ha ez így megtörténik, akkor ez egy ilyen oda-vissza hatás. Mi a rosszat választjuk, nem mi. Valaki a rosszat választja, ebből a rossz energiát nyer, megnő az ő szemében, és aztán még nehezebb lesz nem a rosszat választani. És ez az, amitől azt mondjuk, hogy hogy az egyik bűn hozza a másikat maga után, mert amikor az ember rosszat csinál, akkor ezzel ugye a legnagyobb büntetése az, hogy az a rossz legitimitás jön a szemében, megnő annak a értéke, akkor legközelebb még nehezebb lesz a jót választani, mert valóban több energiája is van annak a rossznak. Mert azt az energiát az emberből nyeli. És ez még mindenfajta kabala meg Isten nélkül is érthetővé válik. Tehát amikor valaki belemegy egy rossz, mondjuk van egy ismerősöm, aki hát biztos mindenki kap ilyen e-maileket, hogy mit tudom én, a afrikai hercegnek 100 millió dollár áll rendelkezésére, de arra vár, hogy te befektessél neki nála 1 millió dollárt, és akkor kiszabadítja azt a 100 milliót, és ebből te óriási milliómos leszel, és utána is. Ez hogy működik? Ez sajnos ezt már többször végigkövettem ilyen embereknél, hogy akkor belemegy valaki, azt mondja, jó, hát azzal kezdik, hogy csak mit tudom, 50 ezer dollárt kell befektetni. Szóval, hú, micsoda üzlet, hát megéri ez a rizikó. Azt mondja, odaadja nekik az 50 ezer. Szóval, ez most jó volt, de most még kéne még 200 ezer. És akkor az ember azt mondja, már adtam 50 ezer. Hát akkor nem szeretném benne hagyni, adok még 200 ezer. Nagyon nehéz leállni ebben, ugye? Mert az ember belekerül egy ilyen körforgásba, és minél többet adott, mondjuk ebbe a nem létező hülye üzletbe, annál nagyobb a legitimitása annak az üzletnek, és annál nagyobb szüksége van arra a 200 millióra, ami ott szemeg a lebegeszemben, mert ő már minden, a világ minden pontjára össze kölcsönkért pénzt, és akkor már még nagyobb szüksége lenne arra a pénzre, hogy legalább visszaadja azt, amit eddig költött. És még inkább bele fog költeni, mert ez az egyetlen reménye, mert máshol nem tud ennyi pénzt éppen összeszedni. Ugyanezt történik a bűnnel is. Hogy az ember minél inkább belemegy, annál nagyobb legitimitása van annak, aminek igazából nincs is legitimitása. Ha ő úgy állt volna eleve hozzá, hogy ez nem létezik, akkor ez nem is létezne. Mert csak az, abból a szempontból lenne, hogy hát van, hogy válasszam a jót is. Minél inkább legitimitást ad neki, annál nagyobb ereje lesz annak ő felette. Annál nagyobb, ez olyan, mint amikor valaki zsarolnak, akkor egy nehezebb abból kiszállni. Tehát ugyanez a helyzet a rossz választással is, ha valaki egyszer rosszul választott, akkor nehezebb lesz visszafordulni. De a lehetőség mindig megvan. A lehetőség mindig megvan, hogy visszaforduljon az ember, és visszatérjen jó útra. Mi segít nekünk ahhoz, hogy visszatérjünk a jó útra? A büntetés. Ha a földi büntetésről van szó, akkor a büntetés az, amikor mi történik, az ember csinál valami rosszat, és érzi annak a rossz hatását. Akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetőjel, amit te mondtál, egy pofon, szóval hoppá, valamit nem jól csinálok. Ha így fogja fel azt a rosszat, ami történik vele, akkor ez valahol egy utalom. Mert figyelmezteti őt arra, hogy valahol más úton kéne járni. Rájön arra, hogy valamit nem jól csinálok, és Isten ezért adta nekem ezt a pofont. Akkor valahol egy szádik, egy igaz ember úgy fogja fel a vele történő rosszat, amikor azt mondja, hogy ez egy isteni büntetés, akkor ezt akár örömmel fogadja, mert azt mondja, hogy itt van valami, amin nekem változtatnom kéne, hangsúlyozom, tehát most megint csak nem azokról olyan felfoghatatlan katasztrófákról van szó, azokra nem szoktuk azt mondani, hogy ez isteni büntetés. De az élet kisebb-nagyobb katasztrófáinál azt mondjuk, hogy azt mondom, hogy ez egy pofon Istentől, akkor ez egy jó dolog, mert azt mondom, hogy fölismerem, hogy itt van rosszul csinálok, és ezért jött ez a rossz. Amikor valaki már, és azt mondjuk, hogy Isten tényleg ebben van ilyesmi, ez, amit te mondtál, és ami a túlvilágra is igaz, hogy Isten azért büntet minket, hogy ez egy megtisztulási folyamat, ez ebben a világban is igaz, ebben a világban ilyen büntetések is igazak. Mit jelent az, hogy ez ebben a világban megtisztulási folyamat? Isten azért csinálja ezt a büntetést, hogy könnyebb legyen visszatérni, megtisztulni, visszatérni a jó útra. Van egy olyan pont, és ezért a lehetőség a megtérésre mindig megvan. Van viszont egy olyan pont, ahonnan nagyon nehéz már visszajutni. Amikor annyira elmélyül az ember a rosszban, hogy éppen az a büntetése van ahol, hogy saját maga ér el, hogy nem is veszi észre, hogy ő mennyire rosszban van benne. És akkor sokkal nehezebb visszatérni a jótra. Addig, amíg az ember érzi, hogy valami nem stimmel, amíg érzi a súlyát a rossz tetteinek, akkor ez maga ösztönzi őt arra, hogy a jótra kerüljön. Amikor, amikor már nem is érzi, az a legrosszabb. A példa erre mondjuk, hogy sokszor van ilyesmi, a mi és az Isten kapcsolatára sokszor szokták használni a férj és a feleség metaforáját, példáját. És van egy olyan, ugye amikor van valami nem, valami tragédia történik mondjuk a családban, és valami nem stimmel az egyik féllel, mondjuk betegség vagy hasonló, akkor persze lehet az a variáció, hogy ezt másik fél azt mondja, hogy téged most lerázlak, mert nem vagy olyan, mint voltál, de van egy másik lehetőség, hogy éppen ezáltal megerősödik mondjuk a köztük levő kapcsolat. És lehet, hogy az ember végig gondolja, és azt mondja, valahol jó is, hogy ez megtörtént, mert enélkül nem tudott volna ez a dolog megerősödni köztünk. Ami azt jelenti, hogy az, amikor az ember érzi azt, hogy itt valami büntetésre van szó, akkor azt úgy is fel tudja fogni, mint egy pofon, amit azért kapok, hogy rájöjjek, hogy rossz úton vagyok. És elgondolkodik azon, hogy mi az, amit rosszul csinálok. Mert sokszor még észre se vesszük, hogy valamit rosszul csinálunk, és elgondolkozik mondjuk az adott házastársi kapcsolatban, elgondolkozik, hogy mi az, amit rosszul csinálok, ami miatt ez az egész meg kell, mi az, amit tudnék változtatni. A Maimonides azt mondja, egy nagyon érdekes kérdést tesz föl. Azt mondja, hogy amikor Mózes odament a fáraóhoz, és azt mondta neki, hogy engedd el a zsidókat, akkor Isten előre megmondta neki egy idő után, hogy menj csak oda, de ő nem fog elengedni téged, mert megkeményítem a szívét. Mi értelme volt oda menni? Meg hogy lehet az, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, és mivel nem engedte el őket, mert megkeményítette Isten a szívét, ezért kapott egy büntetésből egy további csapást. Hol itt az igazság? Ha Isten az, aki megkeményítette a szívét, akkor miért kapott ezért büntetést? Nem miatta volt, hanem Isten miatt volt. Mit mond erre a Maimonides? Azt mondja, kezdetben nem Isten keményítette meg a szívét. Fáraó olyan gonosz volt, olyan gonoszá vált, hogy már, amíg azt mondjuk, hogy Isten keményítette meg a szívét, azt jelenti, hogy már elvette a lehetőséget saját magától, hogy megtérjen. Szóval az volt a büntetése éppen, hogy annyira lecsúszott, hogy már elvette a lehetőséget. Nem látott tisztán, nem látta a dolgokat tisztán, és elvette a lehetőséget saját magától, hogy visszatérjen jó útra. Szóval már mindez, ebben a helyzetben is, amikor az ember ennyire lecsúszik, hogy már nincs meg a lehetőség arra, hogy visszatérjen jó útra, ha nagyon akarja, akkor vissza tud térni. De ez borzasztóan kell akarni. Ez a legnehezebb, ez a legsúlyosabb dolog, amikor az ember nem ismeri föl azt, hogy ő rossz úton jár. Akkor valahol, amikor a földi büntetésről beszélünk, akkor ilyesmit jelent a olyan földi büntetés, amikor az ember életében történik valami, amit büntetésnek értelmezünk, akkor ezt így értelmezzük ezt a büntetést. A büntetés az nem dádá, hogy rossz voltam, behúztál nekem, akkor most én is behúzok neked, hanem a büntetés az egyrészt a cselekedetünk közvetlen következménye, másrészt egy jel arra, hogy egy figyelmeztető jel arra, hogy menjünk a másik irányba. Van egy nagyon érdekes gondolat, hogy a fájdalom, ugye, az általában betegségek együtt járnak valamilyen fájdalommal. De önmagában ez nem lenne logikus, hogy ez így legyen. Önmagában van is egy olyan betegség, az ember nem érez, az a probléma, hogy nem érez fájdalmat. Volt egy ilyen ismerősöm szegény, az élete végére ez volt a probléma, hogy nem érzett fájdalmat, és hogy leforrázta a kezét. Be neki ment a falnak, és elkezdett vérezni a keze, és nem érezte a fájdalmat. És nem tudott rá jól reagálni. Most az, hogy mi érezzük a fájdalmat, amikor betegek vagyunk, ez valahol jó. De ha nem éreznénk, akkor nem tudnánk, hogy el kell menni az orvoshoz. Most ugyanez a helyzet, hogy amikor büntetést kap az ember, akkor érez egy fájdalmat. Ez azért kell, mert különben nem venné észre, hogy rossz utalnak. Vagy miért teremtette Isten a dolgokat úgy, hogy amikor az ember rosszat csinál, akkor kap egy büntetést? Azért, hogy megadja a lehetőséget arra, a segítséget arra, hogy tudjuk, hogy itt a másik irányba kell menni. Ez még valamit magában hordoz, hogy ahhoz, hogy te érezd a büntetést, hogy a veled történő dolgokat így fogd föl, ahhoz is már valamilyen szinten kell lenni. Most vannak olyan emberek, akik nem is érzik, hogy ők rossz úton járnak. Ez a legrosszabb. Valahol még egy gondolat arról, hogy a rossz, akinek jó, ott épp az a probléma, hogy esetleg nem is veszi észre, hogy neki ezért nem annyira jó. De amikor észreveszi, akkor már nagyon nehéz dolga van. Most mi a túlvilági büntetés pedig, ugye, ha olyasmi történik, amit ezen a világon már nem lehet, hát annyira lecsúszik az ember, hogy nem tudja kijavítani ezt. Vagy nem ki tudta volna, de esetleg nem javította ki, nem sikerült, akkor ehhez van szükség a túlvilági büntetésre, ahogy mondtad, ami ugyancsak nem ma most aztán megbosszulom rajtad, hanem megint csak arról van szó, hogy az az isteni lélek, ami bennünk van, és ami részt vett ebben az életben, az beszennyeződött a rossz cselekedet által, és azt javítjuk ki, hogy azt javítja ki egy ilyen túlvilági, spirituális büntetés. De ez a büntetés, ez mindenképp spirituális, és ez akkor, amikor erről volt szó, akkor beszéltünk, mondtunk is egy példát erre, hogy az hogyan működhet egy ilyen spirituális büntetés. Azt mondtuk, hogy például van az a büntetés, amit úgy ír le a Kabala, mint a paritja büntetés, és azt mondja olyan, hogy angyalok paritjáznak, dobálják a lelkünket a világ egyik feléről a másik felére. És azt mondtuk, hogy ezt hogyan kell értelmezni, hogy például, amikor az ember ezen a földön van, akkor részt vesz egy olyan, mondjuk kivesz egy részt egy olyan fizikai, materiális élvezetből, aminek nem érzi a súlyát, hogy ez mennyire rossz. Amikor a túlvilágra kerül, akkor viszont érzi, hogy mennyire értékes a spirituális élvezet, mennyire többet ér egy spirituális élvezet, egy elvilág. És a spirituális élvezet értékelése közben egyszer csak visszadobják abba az érzésbe, amiért materiális élvezetben volt. És ez az oda-vissza dobálás adja meg neki ez mind-mind szellemi dolog, adja meg neki azt a lehetőséget, hogy megtisztuljon attól, amit abban az időben csinál. Igen. Most kicsit jobban kéne definiálni szerintem a kérdést, mert nagyon sok rétű lehet, szóval nem akarok rá most egyféleképpen válaszolni. Tudod egy kicsit jobban definiálni, vagy segítsek esetleg?
Hogy az a legnagyobb baj, ha valaki már érzi, hogy rossz úton jár. De ebből jön a kérdés, hogy valaki hogyan tudja kontrollálni őt magát, hogy ő most jó úton jár, ilyen értelemben,
mondjuk
Isten értelemben, vagy éppen hogy folyamatosan
megint.
Tehát hogy tudja kontrollálni.
Mi az a mérce, amihez...
Én azt mértem, hogy időben végül is eltér egymástól, hogy valaki mondjuk rossz úton jár, és akkor egyszer csak ugye... Tehát éli az életét, jó úton jár, és akkor kapja a büntetést. Tehát, hogy eltér egymástól a büntetés,
maga időben. Ja, úgy érted, hogy a...
Tehát honnan tudom, hogy akkor rossz úton
hogy a büntetését az esetleg az ember jól azután kapja meg, mint hogy a rossz dolgot megcselekedte.
Okay. És már nem is tudja, hogy azért
igen, és
hogy
azért kapta.
Igen. Ez egy olyan dolog, ami akkor válaszolnék külön-külön a két kérdésre. Minden kérdés nagyon jó. Tehát az, hogy ha valaki megnézi az életét, és elgondolkodik, hogy jó úton járok, vagy rossz úton járok, akkor igazából a mérce, és erről sok szó van a Tánja órákon szerdánként este, mert ott a gyakorlatban is szól, hogy hogyan tudja az ember az önkontrollt hogyan csinálni. Igazából a mérce az az, hogy a jó és a rossz között, hogy a valódi jó az nem az én egómról szól. A rossz, az meg, a rosszban pedig általában nagyon erősen ott van az én egóm. És akkor az ember, amikor meg akarja vizsgálni, hogy most ez jó vagy rossz, akkor ez az a mérce, amit néznie kell. Hogy mennyi szerepe van ebben az én egómnak, és mennyi szerepe van az igazságnak, vagy a helyességnek. Ez a mérce. Most ez nagyon általános volt, erről még kicsit többet kéne beszélni, de nagyjából ez az a mérce, amit használni lehet. Az, hogy az életben esetleg valaki a büntetését jóval később kapja meg, mint közvetlenül a bűn után, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez miért van így. A válasz erre egyrészt az, mert képzeljétek el, hogyha a büntetést tényleg közvetlenül a bűn után kapnánk, mint amikor valaki a tűzbe teszi a kezét és megégeti, akkor az úgy szokott lenni, ha tűzbe tennénk a kezünket, és két hét után egyszer, de fáj a kezem! Akkor valószínűleg nem tennénk össze, hogy itt a tűzbetevés és a kézfájás az összefügg, és ezért folyamatosan tennénk a kezünket a tűzbe, és nem vennénk észre, ez problematikus. Isten ezért úgy teremtette a dolgokat, közvetlenül a tűzbe, kéz tűzbetevése után érzek fájdalmat. De a spirituális dolgoknál, az életünkben általában ez nem így van. Nem rögtön történik az a rossz. Miért? Mert ha rögtön történne az a rossz, és egyből összetudnánk, akkor megint csak megszűnne a választási lehetőségem, mert aztán hoppá, teljesen egyértelmű, hogy mit kell csinálni, mert olyan ez, Isten nem is hagyná, hogy rosszat csinálni, mert megint egyben... Hogy?
Ha meg akarja az ember úgyni a lebunkózást, akkor nem
csinálni. Így van. Tehát ez az oka annak, hogy miért nem rögtön akkor történik. Viszont akkor hogyan tudom ezt kontrollálni? Az igazság az, hogy az ember cselekedetei, az egy folyamat. Ez nem egy egyszerű dolog. Amikor valaki rossz, ez nem úgy néz ki, hogy megyünk egy úton, és akkor letérünk valahova, aztán azt nem csináljuk többet, akkor most visszatértünk arra az útra, és megyünk tovább. Valaki egyszer mondjuk megbotlott az életben, valamilyen rossz dolgot csinál, aztán senki nem tud már róla, mert visszatért, megy egyenesen tovább. Hanem, ha egyszer valaki lebotlott az útról, akkor ha csak nem tér vissza, mert ez egy tudatos visszatérés, akkor eltért egyszer az úttól. Akkor ő aztán már letért az útról. Szóval, mint megyünk az erdőbe, van egy kiírt esvény, egyszer letért, ha csak nem válik tudatossá benne, hogy én letértem az útról, és ezért vissza kéne térnem, akkor ő már ebbe az irányba fog tovább menni. Tehát amikor valaki elkövetett egy bűnt, ha nincs ott egy tudatos visszatérés, csúvá, az ember rájön, hogy ez rossz volt, és ezt megbánja, és azt mondja, nem fogom soha többet megtenni, és visszatérek a jó útra, akkor ő megy tovább. Ő azon a téves úton megy tovább, hiába azt ő úgy gondolja, hogy én csak egyszer követtem el valami rosszat, és soha többet, ez jó volt, mert minden túl vagyok rajta, most már ezt nem fogom folytatni. De ez nem elég. Nem elég azt mondani, hogy na hát ez megtörtént, most már hagyjuk, hogy megtörtént, most éppen nem csinálom. Mert ha te egyszer letértél, az valahol befolyásolja a későbbi életedet, ha csak nem törlöd ki az életedből, visszatérsz az eredeti ponthoz és kitörlöd, akkor az befolyásolni fogja a további életedet. Ez jelenti azt, hogy ez az elég képletes, hogy most menjek akkor a rossz úton, letértem a jó útra. Ez azt jelenti, a gyakorlati életben lefordítva, hogy az a rossz, amit valaki egyszer elkövetett, ha csak nem fogja tudatosan kitisztítani magából, akkor az a rossz befolyásolni fogja az ő életét a további hátralévő részben. Hiába senki nem tud róla, és hiába elfelejtődött egy életre, valójában ez ott fekszik az ő lelkén, és ez befolyásolni fogja az ő útját a továbbiakban is. Ezért van szükség a csúvára, hogy az ember megtérjen, visszatérjen. Ez a visszatérés ez abból áll, hogy egyrészt fölméri annak a rossz cselekedetnek a súlyát, és ez megerősíti őt egy olyan elhatározásban, hogy ő soha többet ezt a rosszat nem fogja megtenni. Akkor ő letisztította azt a rosszat, és ilyen rosszért ő már nem fog büntetést kapni. Amikor a büntetést megkapja, lehet, hogy ez 20 évvel azután van, hogy valami rosszat csinál, akkor valószínűleg azért kapja, mert még mindig befolyásolja az ő életét az a rossz. Mert nem történt meg ez a tudatos visszatérés. És ilyenkor az ember belenéz a lelkébe, akkor azért és végig gondolja, hogy mi az, amit rosszat csináltam, és még mindig nem, vagy még mindig tudatosan folytatom, vagy akár elég az, hogy nem tértem meg, nem töröltem ki tudatosan, nem tértem vissza, és töröltem ki ebből a programból ezt az egészet, akkor meg fogja találni, hogy mi ez. De nem, az a fontos ebben, hogy valóban abban igazatok van, hogy ez egy nehéz feladat. Az embernek önvizsgálatot kell tennie, és ugyanúgy, mint amikor elmegy az orvoshoz, akkor nem arról van szó, hogy ő tudja már, hogy mi az ő baja, és az orvos csak megmondja, hogy mit kéne csinálni. A fő probléma az, hogyha nem tudja, hogy mi a baja, és az orvosnak azadban segít, hogy megtalálják a bajt. Akkor az ember már tudja a bajt, az már fél gyógyulás. Ugyanez van a lelki világban is. A legnagyobb probléma az mindig megtalálni, hogy mit csináltam rosszul. Ez a legnagyobb feladat. Mert ha már megtalálom, és tudatosul bennem, hogy ez mennyire rossz, akkor már a kezemben van a megoldás, ha folytattam a dolgot. És erről szól, amit úgy hívunk hébről, hogy hesbon ha nefes. A lélek számmavetése. Az ember leül, mondjuk adott időszakokként, ez lehet egyszer évben Jom Kipurkor, vagy az engesztelő alatt, az azt megelőző hónapban, Elul havában, vagy lehet akár minden héten Sábesz előtt, vagy minden este, például Hatzivoknál minden este a smá, esti smá mondásának ideje az erre a dologra van. Hogy az ember kicsit megáll és végig gondolja, hogy mi az, amit rosszul csináltam, ami változtatni kéne. Ha nincs meg ez a hesbon a nefes, ez a lelki számbavetés, akkor jönnek a pofonok, de nem érti, hogy miért. Mert soha nem gondolja végig, hogy mi az, ami... Most, ha ki akarjuk kerülni a pofonokat, akkor érdemes ezt a végiggondolást pofon nélkül is csinálni. Csak a mi természetünk, emberek természete az, hogy amíg nem jön pofon, addig abban a hitben vagyunk, hogy minden rendben van. És az Isten azért néha egy pofont, és azt mondja, hogy apukám, gondold, ami egyszer csak megállítja az embert. Miért van az, hogy amikor az embereknek rosszul megy a sora, akkor általában mindig Istenhez fordulnak. Ha történik valami rossz, akkor mindig akkor teljesen bekeményítenek. Ugye? Ilyen téren. Amikor meg jól megy, akkor kicsit lelazulnak. Hát éppen ezen érdemes változtatni, mert akkor ki tudjuk kerülni esetleg a nehezebb időszakokat. Nem lesz szükség arra, hogy egy ilyen nehezebb időszak segítsen nekünk a visszatérésben. Most hangsúlyozom, ez, amit mi most felvázoltunk, nem oldja meg az élet összes problémáját. Nem arról van szó, hogy ha meg fogsz térni, ha visszatérsz csúvásához, akkor rögtön az életed jobb lesz, és mit tudom. Mindennek vége, csak halál, mert természetesen az élet nem így működik. Az Isten azért nem ennyire, éppen az előbb említett miatt nem ennyire egyértelmű. De egy dologban segíteni fog. Ha nem is szűnnek meg a bajaid, másképp fogsz hozzáállni a bajokhoz. Másképp fogod értékelni a bajokat. Igen. Van-e kérdés esetleg?
Nekem még lenne egy kérdésem. Néhány perccel ezelőtt mondtad azt, hogy vannak olyan emberek, akik már nem is tudják, hogy bűnt vagy mennyi bűnt követnek el. Tehát, hogy vannak ilyen emberek is. Én meg azt gondolom, hogy ezen a Föld nevezető bolygón szinte csak ilyen emberek vannak, ilyen, nekem az az érzésem. Tehát emberek, akik most hadd ezt az egyszerű példát használjam, hogy emberek, akik nem tudják, hogy nekik választási lehetőségük van kóser és nem kóser étel között, hanem mindenféle szívfájdalom nélkül a nem kóser ételt fogja a Föld kerekségén élő emberek nagy része választani. De ez most az egyszerű példát közül való. Az emberek gyakorlatilag úgy élik az életüket, hogy az evőjük a fontos, és azon kívül szinte semmi egyéb. Hogy mit lehet erről gondolni, hogy az egész világ, vagy a világnak a nagy része ilyen rosszul van megkonstruálva?
Nem. Tehát abban igazad van, hogy az emberek nagyon egocentrikusak, és általában valóban nem csak emberekről beszélünk önmagunkról, tehát mi mindannyian az életünk nagy részében az a legnagyobb probléma, hogy nem veszük észre, hogy milyen az dolgokat csinálunk. Azért nem, hát általában nem szoktunk ilyesmiről beszélni, mert a zsidó felfogás általában a pozitívat keresi, nem a negatívat. Tehát ezért nem szokott ilyen nagy hangsúly, hogy bűn, és te, hogy bűnözzél, mert ha bűnözöl, akkor úgy de nagyon felébe leszel rúgva. Hát ez nem a mi stílusunk, ez a típusú. De mégis, ha már, csak azért mondom ezt, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy itt a bűn a legfontosabb téma, hanem a jótett a legfontosabb téma. De valóban ez a probléma, amit mondasz, ez egy létező dolog. Mindannyian egocentrikusak vagyunk, Isten így teremtett bennünket. És nem az a, tehát ne azon szomorkodjunk, hogy hú, de rossz ez a világ, mert mindenki itt egocentrikus, és milyen rohadtak az emberek, ez is a kifejezése, hanem annak örüljünk, hogy annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, itt és ott az életben sikerül legyőzni ezt az egocentrikusságot. Az a szép. Nem az az elvárás, hogy itt mindenki cádik legyen, és teljesen feladjuk az egónkat, és angyalok legyünk, és reszködjünk a szeretettől, mert ez egy hamis kép. Ezt mi nem várjuk el, ezt nem is lehet elvárni az embert, mert az ember nem ilyennek lett teremtve. Az ember olyannak lett teremtve, aki folyamatosan harcol önmagával, egy állandó harc és dilemma az élete, és az a szép, hogyha ebben a dilemmában legalább néha fölismeri a jó utat. Szerinti, hogy az, hogy mi azt mondjuk, hogy a bűn, és akkor letérsz a rossz útról, és hogy itt nincs végső megoldás. Ha te ezt megcsinálod, akkor eljött az üdvösség, te a sztárok között, a sztárok klubjába tartozol. Nem. Senkinél nincs ilyen. Amikor tányában mondjuk vannak cádikok, akiknek már megszűnt a rossz ösztönük, ez nagyon ritka dolog, ez csak nagyon kevés ilyen ember van. Az emberek többsége, ahogy a tányában tanuljuk, azok közepesek. Azok állandó harcban vannak magukkal. Állandóan megy a harc, hogy legyőzzék magukba ezt az egót. És az Isten ilyen világot teremtett. Nem is elvárás az, hogy most a cél az persze az mindenki előtt, hogy szádik legyen, de ezt nem fogjuk elérni, és ezért, ha nem érjük el, akkor ne gondoljuk azt, hogy hú, de kár, hogy itt döcögünk, mert úgyse érjük ezt el. Mert minden egyes győzelem, az győzelem. Itt nincsen egy nagy háború, amit meg kell nyerni, itt kis csaták vannak az ember életében minden nap. És ezek a kis csatákban kell a győzelmet megtalálni, és ha egy győzelmet nyer az ember, akkor van a Baal Shem Tovnak a haszizmus meg, annak is meg nagyon szép mondás, azt mondja a Baal Shem Tov, lehet, hogy az ember megszületik erre a világra, 70-80 évet végigért, csak azért, hogy egyszer valami jót tegyen egy másik embernek. Szerintem ez hihetetlen, de gondolj bele, hogy az ember leél 70-80 évet, és csak az az egy alkalom, amikor legyőzte a saját egóját, és jót csinált valaki másnak, már megérte az egész. Szerintem, mert amikor ez megtörténik, amikor valaki a szabad akaratából a természettel teljesen ellentétes módon valami csoda folytán az egója ellenére legyőzi az egóját, és valami tisztán valami jót csinál, akkor ebben kiviláglik az isteni végtelenség, a lehetetlenség. És ez az egésznek a célja. Az egésznek az a célja, hogy kivilágosodjon az az isteni végtelenség, ami képes arra, hogy egy ember elérje azt, ami olyan mélyen benne van az emberben, hogy még az ember, aki ennyire egocentrikus és képes a jót választani. És itt minden választás lényeges. Ezért mondjuk, hogy minden cselekedetnek micsoda súlya van. Mert gondolj be, ha az ember megszületett azért, hogy 70-80 évet égen, és hogy egyszer jót csinál másnak, képzeld be, elmulasztja azt az egyszeri jót. Akkor az milyen ciki. Vannak ilyen történetek, nagyon sok ilyen hátszik történet van, amikor elmegy az előbb említett Baal Shem Tovnak, annak ilyen misztikus történet, hogy elküldte a tanítványait valami helyre, és nem értik, hogy miért küldte őket oda, ott mi a küldetésük, és amikor visszajönnek, akkor elmondja, hogy ott mi történt, hogy mit hagytak ki. És az a történet, hogy egyszer elküldi egyik tanítványt egy messzi kis szigetre, és az elmegy oda, és hát várja, hogy most megjöjjön, hogy most miért, hogy mit kellett neki csinálnia. És azt mondja, és visszajön, szóval Rebe, hát nem tudom miért, és ott voltam jó pár napig, nem tudom, hogy mi volt az én feladatom. És neki, hogy elmulasztottad. Szóval, mi volt a te feladatod? Hogy ott volt abban a városban egy patak, és abban a patakban, olyan forrásvíz volt, amit még soha senki nem köszönt meg Istennek. Egy zsidó még soha nem mondta el rá az áldást. Te oda mentél, és az lett volna a feladat, hogy nem én megmondom neked előre, hanem a saját választásodban, amikor nagyon szomjas voltál azon, amit milyen délután van, amikor úgy tűzött a nap, hogy mielőtt a szárthoz emelted azt az izét, megköszönted volna Istennek, és ezt nem tetted meg, elmulasztottad a küldetésedet. Szerintem, hogy itt minden, egy ilyen cselekedet, ezt akarja kifejezni a történet, hogy egy ilyen apró cselekedet, az ember egy ilyen apró dologban hogy legyőzze az egóját, és azt mondja, hogy mielőtt megiszom azt a pohár vizet, megköszönöm Istennek, kifejezem azt, hogy ez is Isten, ez is Istennek köszönhető, hogy ebben is ott van Isten, egy ilyen egyszerű dolog, ez is az élet szép eredményeihez tartozik. Ez egy nagyon fontos dolog, az emberek általában hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a vagy mindent, vagy semmit hozzáálláshoz, és azt mondjuk, hát ha nem mindent, akkor inkább semmit, de ez nem így van, mert itt minden cselekedetnek értéke van.
Én arra gondolok, hogy lehet, hogy azért van bennünk egy kis aránytévesztés, ami nyilván indokolható más dolgokkal. De mondjuk egy ember átlagosan, ahogy él, én úgy gondolom, hogy ha minden egyes döntését valamilyen patika mérlegre tennénk, hogy ez most Istennek tettő, ez most Istennek nem tettő, lehet, hogy arra az eredményre jutnánk, hogy 95%-ban úgy cselekszik, ahogy ő meg van alkotva. És mi nekünk az 5%, aki belép előttem a metróba, és hátra lök, hogy... De... Szóval nem tudom, hogy érthető, amit akarok mondani, hogy lehet, hogy nem úgy néz ki a dolog, hogy 100 emberből 99 teljesen a fővonulattal szembe megy, hanem az, hogy ő azért a nap folyamán rengeteg olyan cselekedetet, vagy félelmében, vagy meggyőződése, ami mondjuk pozitív. Lehet, hogy ez előveszünk, hogy megnézzük a híradót, és akkor azt látjuk, hogy 4 embert megöltek. De hát itt még 10 millió olyan ember volt, aki
azon megöltek meg.
Szóval, és akkor azt mondjuk, hogy hát azért ez kibírhatatlan, hát itt olik az embereket. Szóval nem
jó.
Lehet, hogy
ez így van, tehát ez van benne valami.
Szerintem mindenkinek megjelhetne, ahogy te mondtál, részsége, hogy mindenki mást tanul. Lehet, hogy ő nem Isten fele kellett haladni, de arra fele fogod.
Ez rajta múlik, hogy észreveszi a mérföldköveket, hogy melyik irányba kell menni. Akkor csak egy szép történetben hagyd fejezzem be. Volt egyszer egy alkalom, amikor a Lubavitchi Rebbe, aki egy nagy szellemi mestere volt a 20. századnak, egy több ezer ember előtt egy ilyen összejövetelen, egy nagyon komoly, ilyen mély Tóra magyarázott után, egy ilyen fábrengen, egy ilyen összejövetelen, elkezdett sírni. Ez nem volt egy megszokott dolog, hogy ilyen érzelmek jöjjenek elő. És a Rebbe elkezdte mesélni, hogy kapott egy levelet. Azt mondja, kapott egy levelet a Szovjetunióból, egy zsidó kisfiútól, hát ezek a levelek eleve elég nehezen érkeztek el a Rebbehez, mert ugye szűrték a... De ez a Rebbe nem érkezett. És a Rebbe, ez a 13 éves kisfiú, kér a Rebbétől. Azt kérte tőled a kisfiú, hogy az áldásomat kérte arra, hogy az ima közben jobban, nagyobb áhítattal tudjon imádkozni. Azt mondja, Rebbe, itt van ez a kisfiú, aki ez valószínűleg nem tudja valamit ennie, nem tudja valamit innia, ezért nem kell a szomszédba menni a szóreszért az életében, és amikor lehetőség van arra, hogy valamit kérjen, akkor ilyesmit kér. Szóval, hogy és ezzel a Rebbe kifejezte, hogy micsoda értéke van minden egyes cselekedetnek. És akkor az ilyen történetek azt mondjuk, hogy a teremtés óta arra várt az a patak, hogy te elmond rá az áldást. Szóval itt a felelősség óriási, és minden egyes cselekedetben. Óriási. Köszönöm szépen a lehetőséget. Akkor...